Kegyelem néktek és békesség Isten atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltár első versének éneklésével dicsérjük Urunkat. Így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Folytassuk Isten tiszteletünket a 236. dicséret éneklésével, és most a gyermekeknek nem kell megvárni a végét, hanem rögtön az elején lemehettek majd a gyermek Isten tiszteletekre. 236. dicséretet énekeljük, mind a 7 versét. A 236. dicséret első verse így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét. Ahogy megírva találjuk azt most Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében, az első részben a 9. verssel kezdődően a 23. versig így. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben, szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amelyet hirdetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk imádságban az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálaadással hajtunk fejet előtted, hiszen minden tőled jön, és minden a te akaratod szerint van ezen a világon. Köszönjük, hogy gondoskodó szereteteddel vetted körül az életünket, már akkor is, amikor nem ismertünk téged. Még nem tudtuk ki vagy, még nem döbbentünk rá mindent átfogó kegyelmedre, te már akkor is kísérted az életünket, mellettünk voltál, valami módon mindent úgy intéztél, hogy reát találjunk, hogy meglássuk, te keresel bennünket, te akarsz velünk lenni, te akarsz magadhoz téríteni minket. Köszönjük, hogy így munkálkodtál ebben a világban értünk is. Nem csak a mi életünkben, hanem annak előtte is. Köszönjük, hogy voltak olyanok, akik bizonyságot tettek rólad, voltak olyanok, akik megálltak a hitben, olyanok, akik elődeink ebben a tekintetben is. Urunk Istenünk, hálaadással állunk előtted azért is, mert tudjuk, hogy minden jó te tőled jön, és te vagy az, aki megtartottad a mi életünket, aki megtartod most is a te egyházadat, aki megőrzöd a mi hitünket, és megőrzöl bennünket az üdvösségre és az örök életre. Kérünk téged, hogy a te kegyelmedből szólj most hozzánk, szólíts meg bennünket, úgy, ahogy szent lelked által a te döntésed szerint elhatároztad. Add meg, hogy a mindennapi eledelből a lelki táplálékot megkaphassuk a te igédből. Jöjj közénk, hallgass meg imádságunkat, amikor a mi Urunkért, a Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve a 164. dicséretet énekeljük. A 164. dicséretnek az első versét. A 164. dicséret első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott igeszakaszban Pál apostolnak Kolossé beliekhez írott levelében, az első rész 12. versében így. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Hogyha megkérdeznénk valakitől, hogy mi van benne a 10 parancsolatba, akkor az emberek többsége elkezdené sorolni, hogy ezt nem szabad tenni, azt nem szabad tenni. Különösen is van egy ilyen része, ahol ne tedd ezt, ne, mindig így kezdődik a 10 parancsolat. És talán vannének olyanok, akik kicsit több tiltást is fel tudnának sorolni ebből. Ugye van 2 hosszabb parancsolat is, ami a konfirmációs vizsgán is, meg minden felmondáskor olyan mumus, ami hát a hosszabbak, mert vannak egyszerűbbek, meg hosszabbak, azokat talán nem biztos, hogy szó szerint tudnánk idézni, de biztos lenne olyan, aki ezt is szó szerint tudná idézni. Azért mondom el mindezt, mert ugye a 10 parancsolatnak az az érdekessége, hogy igazából legalább 2 részből áll, de nem csak úgy, mint 2 kőtábla, hanem úgy, hogy valójában nem azzal kezdődik, hogy ne tedd ezt és ne tedd azt, hanem mivel egy szövetségnek a dokumentuma rögzíti azt, hogy kinek mi a dolga. Ha kötünk egy szerződést, akkor a felek, amit megígérnek, az benne van. Amikor kötöttük, ez egy jó hosszú szerződés volt, a parókiának a szerződését, az építési szerződését, akkor ott megpróbáltuk mindenkinek a feladatait, a kötelességét, hogy kinek mit kell csinálni, és mivel mi jár, körülírni, és lehetőleg mindent rögzíteni. Hát persze ez nem egy egyszerű feladat, és aztán ugye ott a veszélye, hogy az ember elkezd a végén jogászkodni, főleg ha nem is jogász, de ha még az, akkor is ott a veszélye ennek, és túl lesz hajtva a történet. Igazából azért mondtam el mindezt, mert számomra nagyon fontos, hogy úgy kezdődik a 10 parancsolat, hogy Isten is elmondja, hogy ő mit tett. Nem azt mondja el, hogy mit fog tenni, vannak ígéretek is az Ószövetségben, hanem hogy ő mit tett. Ugye egy szerződésben általában azt rögzítjük le, hogy ez ezt fogja, ez azt fogja tenni. Egyébként kicsit ilyen a házassági szerződés is. Most nem arra gondolok, ahol a vagyont rendezik előre, hanem hát végül is egyfajta polgári jogi szerződés, amit aláírunk ott a anyakönyvvezető előtt, hogy ránk érvényesek azok a szabályok, amik a törvényben a házasokra érvényesek, tehát hogy egyfajta ilyen döntés ez is. Nem az, hogy mit fog tenni, hanem azt rögzíti, hogy Isten mit tett. Így kezdődik a 10 parancsolat, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Vagyis Isten elmondja azt, hogy az emberek, a zsidók Egyiptomban szolgák voltak, akár egy kicsi áthallással mondhatjuk azt, hogy rabszolgák is, nagyon szűk itt ez a terület, hogy most szolga vagy rabszolga, a határ nagyon nehezen meghatározható ebben a korban, és Isten megszabadította őket, hogy szabadok legyenek. Megszabadította őket, hogy ne kelljen ott kényszermunkát végezni, ne legyenek kiszolgáltatva az egyiptomi fáraónak és az egyiptomi elitnek, a kényének és kedvének, hanem szabadságot kaptak, saját népként, önállóként élhetnek, és ebben a szabadságban hogyan lehet tovább élni, hogyan lehet tovább megállni, erről szól a 10 parancsolat. Ott voltak szabályok, egyiptomi szabályok, hogy hogyan kell működnie egy népnek, és amikor kijönnek, akkor Isten elmondja, hogy hogyan működik az ő népe, hogy mik a szabályok ott, ahol ő vezeti a népet, hogy hogyan kell élni annak a népnek, aki az övé. De nem azzal kezdődik, hogy Isten feltételeket szab, hanem azzal kezdődik, hogy Isten megszabadít. Minden ezzel kezdődik, Isten az első, Isten megszabadít. Sokan ma is úgy közelítenek a Szentíráshoz, és az Isten kijelentéséhez, hogy hát végülis a hit arról szól, hogy ezt nem szabad, meg azt nem szabad, és hogy mi a tilos a keresztjén embernek. Hát, hogyha így érezzük, akkor nagyon rossz úton járunk. Ugye az Isten törvénye nekünk csak ilyen tiltó lista, akkor nem értjük az Istennek az igazi akaratát. Isten törvénye azzal kezdődik, hogy Krisztusban ő maga tett eleget minden bűnért, azzal kezdődik, hogy ő cselekedett, hogy ő van az első helyen, hogy megszabadított bennünket a bűnnek a rabságából, megszabadított bennünket a szolgaság házából, hogy szabadok legyünk Isten szeretetére, egymás szeretetére, szabadok legyünk a szeretetnek a kezdeményezésére, és szabadok legyünk arra, hogy az ő gyermekeiként élhessünk ebben a világban, hogy az ő népe tagjai legyünk. Ez csak úgy működik, hogyha Isten megelőz bennünket ebben a szeretetben. Minden tekintetben megelőz bennünket, nem véletlen, nagyon szeretem ezt az éneket, más keresztelési ének is van, az a nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Ugye tudjuk, ez nem is egy keresztelési ének igazából, ez egy karácsonyi ének, karácsonykor szoktuk énekelni, annak egy karácsonyi éneknek a második verse, de valahogy mindig emlékeztet bennünket arra, hogy Isten megelőzött bennünket. Megelőzött bennünket, megelőzte azokat a gyermekeket, akiket megkeresztelünk, de mindenkit megelőzött a szeretetben, és mi pedig csak, mint egy választ adhatunk arra, amit Isten mondott. Ennek a válasznak hálás válasznak kell lenni. Erre hívja fel Pál a figyelmet, adjatok hálát az Atyának. Egy hálaadásra hívja fel a Kolossé-beli gyülekezetet arra, hogy ha megismerték Istennek a szeretetét, akkor a válasz az egy hála lehet csak, amelyben Isten akarata szerint igyekeznek tenni majd, egy hála, amely válasz Isten szeretetére és elhívására. Mindig ő teszi meg az első lépést. És számomra ezért is fontos üzenet a gyermekkeresztségben, meglátjuk azt, hogy nem a mi döntésünk, nem a mi elhatározásunk a fontos, hanem Isten cselekedete. Nem azt mondom, hogy amit mi gondolunk, amit mi teszünk, az nem számít. Csak arról beszélek, hogy Isten előbb cselekedett. Hiába döntenénk mi bármi módon, hogyha Isten Jézus Krisztusban nem jön közénk, hogyha nem vált meg bennünket, hogyha nem bízza rá az apostolokra azt, hogy hirdessék ezt az evangéliumot, és hogy mindenkit kereszteljenek meg, és tegyenek tanítvánnyá. Isten megelőzött bennünket, mi választ adunk, mi engedelmeskedünk. Hálás választ adunk Istennek. Fontos dolog, hogy jól döntsünk, kétségkívül, de nem lenne, ha nincsen ilyen előzmény, nem lenne értelme a mi Isten keresésünknek sem, nem juthatnánk az Atyához ilyen közel. Hálaadásra szólítja fel Pál a kolossébeli gyülekezetet, mégpedig azért a hálának az az oka, hogy ők Isten gyermekei így összefoglalva. Ugye sokkal szebben mondja el, alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. A hálaadásnak az első és legfontosabb oka a keresztény ember számára az, hogy ő Krisztusnak a tulajdona. A legfontosabb alapja, ami miatt hálát kell adnunk, hogy Isten gyermekei lehetünk ebben a világban. Kedves testvérek, sokszor érezzük úgy talán, hogy hát lehet, hogy nem is a hálaadás lenne a legfontosabb dolog, de amikor a keresztény ember imádkozik, azért hát nincsen képünk, már bocsánat, hogy így fogalmazok, azzal kezdeni, hogy Uram, és akkor hozom a listát, hogy hát ebbe azért jó lenne, hogyha segítenél, és hát lássuk be, hogy sokszor ez a lista, ez nagyon komoly. Fájdalmakról, betegségekről, reménységről, reménytelenségről, szomorúságról, gyengeségről szól, amit tényleg Isten elé kell vinnünk. Tényleg nem tudunk mit tenni, és tudjuk, hogy bátran mehetünk a kéréseinkkel, a mi Úrunk elé, hiszen ő mennyei atyánk, és meghallgatja a mi imádságunkat, és nem utasít el bennünket. De ugye a keresztény ember, aki jól nevelt, az előtte valami hálaadást is kéne tenni. Uram, köszönöm. Mit tudok megköszönni neked, Istenem? Igen, sokszor figyelmeztet az ige, hogy milyen sok gondoskodása van Istennek az életünkben. Hogy mennyi megtartó erő és mennyi ajándéka van a mindennapokban az Isten kegyelmének, akár a magunk életében, akár szeretteink életében, a múltban és a jelenben. De hogyha még ezek nem is lennének, ott van a legnagyobb ajándék, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogy ő az, aki megszólított, ő az, aki elhívott, ő az, aki döntött felülünk, hogy hozzátartozhassunk. Ez a hálaadás tehát mindenek előtt azért szól, mert az övéi lehetünk. Mert ebben a világban, és azon túl is, hozzátartozunk. Segítségül hívhatjuk most a nevét, és odaállhatunk, mennyei atyának szólíthatjuk őt. De sokkal konkrétabban fogalmazza meg Pál, hogy mi a legfőbb ok a hálaadásra. Azt mondja, alkalmassá tett titeket arra. Isten tesz alkalmassá. Tehát nem csak arról van szó, hogy ő megszólít, nem csak arról van szó, hogy ő eldöntötte, hogy bennünket üdvözíteni akar, és aztán utána egész életünkben munkálkodik azon, hogy végre meghalljuk őt, megértsük, megnyissuk a szívünket, befogadjuk, és átvegyük az ő akaratát, és az ő akarata szerint éljünk, átadjuk neki az uralmat az életünkben, hanem ő az, aki alkalmassá tesz bennünket arra, hogy a gyermekeiként élhessünk ebben a világban. Mert hogy magunktól ez nem működik. Nem olyan régen olvastunk arról, hogy vannak gyümölcsei a hitnek, és vannak gyümölcsei a keresztény életnek, amelyek nem a mi akaratunkból, hanem Isten kegyelméből működnek, és teljesednek ki, úgy, ahogyan az ő szent lelke működik. Alkalmassá tesz bennünket, úgy is, hogy ebben a mostani életünkben, de úgy is alkalmassá tesz bennünket, hogy olyan módon viszi, vezeti az életünket, hogy fel tudja használni az evangélium hirdetésére, és fel tudja használni a mi hitünk megerősítésére azt is, ami egyébként talán eredetileg nem is erre nézve tűnt, nem is úgy történt, mint hogyha ez Isten akaratával összefüggene. Isten nem csak a bibliai szereplőknek az életét vezeti úgy, hogy aztán utána ott lehessenek, nem csak Péter érti meg a halászatból, hogy ember halász lesz, nem csak a többi apostolnak az eddigi tanulmányait, élettapasztalatait tudja használni a későbbiekben, nem csak Pál apostolnak tudja használni a hatalmas, felhalmozott tudását és ismereteit, hanem tudja a miénket is. Ő az, aki alkalmassá tett. Mindig is, egész életünkben azon munkálkodott, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy az ő gyermekei, az ő népének a tagjai legyünk ebben a világban. Lehet, hogy akkor még nem tudtuk, lehet, hogy még nem értettük, de az volt a célja, hogy mi meg tudjunk állni, és mellette a döntés után az övéi lehessünk. Látja a kolossébeli gyülekezet, látja a Pál apostol, és látjuk mi is, hogy önmagunktól nem vagyunk alkalmasak arra, hogy Isten gyermekeiként éljünk a mindennapokban. megbotlunk, előjönnek a testnek a kívánságai, előjönnek a mi bűneink, előjön mindaz, ami nem Istennek tetsző az életünkben. Hiába igyekszünk, hiába vannak nagy elhatározásaink, addig, amíg a magunk dolgaiban próbálunk csak erőt meríteni, csak a magunk dolgaiból, addig ez nem tud működni. Alkalmassá Isten tud tenni, az ő szent lelkével és az ő erejével. Azt mondja Pál a kolossébeli gyülekezetnek, hogy nem azért vagytok alkalmasak arra, hogy Isten gyermekei legyetek, hogy az ő közösségébe tartozzatok, hogy a szentek közé soroltassatok, mert olyan jók vagytok, mert olyan jól csináljátok ezt a kereszténységet, meg olyan profi módszereitek vannak, hanem azért én teszlek téged alkalmassá arra, hogy olyan legyél. Isten ma is alkalmassá tud bennünket tenni. Ha azt gondoljuk, hogy nem vagyunk elég jók ebben, ha azt gondoljuk, hogy talán többre lenne szükség a keresztény életben, akkor van segítség. Akinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, és ő bőségesen meg fogja adni. Van segítség ebben, Isten alkalmassá teszi az övéit a szolgálatra, alkalmassá teszi a hitbeli életre. Akkor is, most is, igéje és szent lelke által történik mindez. Az ő igéjével igazít meg, emlékeztet bennünket folyamatosan, emlékeztet a hibáinkra is, de nem úgy, mint aki elveszíteni akar, hanem úgy, mint aki segít abban, hogy ebből tovább lépjünk. Hogy megújuljunk, hogy jobban lássuk azt, hogy mi az ő akarata, és megtaláljuk az ő kegyelmét és az ő biztatását a mindennapokban. Alkalmassá tesz, mert alkalmatlanok vagyunk. Igen, persze, először ezt is be kell látni, hogy magunktól alkalmatlanok vagyunk. Azt is be kell látni, hogy bármennyire is igyekeznénk, nem tudjuk megtenni mindazt, amit Isten vár tőlünk. Nem tudunk példaképei lenni a hitnek, nem vagyunk elég jók hozzá. Persze, olyan jó, hogy Isten Jézus Krisztusban olyan apostolokat választott ki, akik szintén nem voltak elég jók hozzá. Az apostolok hibái, a tanítványok, az első tanítványoknak a botlásai, értetlenkedései, hitetlenkedései, mind-mind biztatnak bennünket, hogy még nem vesztünk el, hogy mi is megtalálhatjuk Istennek a mindent elsöprő kegyelmét és akaratát. Alkalmassá tesz bennünket is, ha hívjuk, ha kérjük, ha engedjük, hogy ezt megcselekedje. Hiszen ő az, aki szent lelke által ma is munkálkodik bennünk, és munkálkodik a gyülekezetben, munkálkodik a világban, és munkálkodik általunk is. Az, amit Pál említ, amit előhoz, a szentek örökségében egyszerre jelzi azt, hogy azok, akik Istennek a gyermekei, azok az ő közösségének a tagjai. A szentek öröksége az, akik előttük jártak, azok, akik Istennek szentelt életet éltek, ehhez a közösséghez tartozik, Isten választott népének a közösségéhez mindenki, aki igent mond az ő hívására, aki elfogadja Istennek a kegyelmét. Ebben a közösségben úgy lehet megállni, hogyha részesülünk a kegyelemben, a bűnbocsánatban, és erőt kapunk a folytatáshoz. Ebben a közösségben saját erőből nem lehet boldogulni, csak az Isten erejével lehet boldogulni. Ebben a útban csak ezt az utat csak az ő erejével együtt lehet járni. Nem véletlen egyébként, és olyan jól hangolani, hogy úgy fejeződik be a missziói parancs is, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus nem csak elhívja, nem csak elküldi a tanítványait és az övéit, akár az apostolokat, akár minket, hanem azt ígéri, hogy minden napon elkísér bennünket. Ez az alkalmassá tétel nem csak egyszerre és mindenkorra, hanem folyamatosan is igaz, folyamatosan is megigazít, folyamatosan is bátorít, mindig oda mehetünk hozzá, hogy ebben az örökségben mindannyian részesüljünk. Azt mondja, a világosságban részesüljetek. Nyilvánvaló, itt most egy picit az egészre tekintve látjuk, hogy Pál apostol felhívja a figyelmet, hogy honnan hová tart az ember. Hogy az ember Isten igéjét meghalva le kell, hogy mondjon arról, ami nem az Isten szerint való, hogy az ember akkor, amikor meglátja a hívő ember Istennek a kegyelmét, akkor onnantól kezdve az Úrnak az útjait kell látni. Azt mondja az ige, titeket is, akik egykor Istentől
elidegenedtek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé.
Isten látja, hogy honnan jövünk, látja, hogy mik azok a dolgok, amik ott vannak, ott voltak az életünkben, de azt is tudja, hogy mit akar velünk kezdeni. Hogy hogyan akarja használni a tapasztalatainkat, hogyan akar mellénk állni, és hogyan akar segíteni. Kedves testvérek, talán úgy érezzük, hogy ez egy kicsit más, mint amit mi vártunk. Más, mint amiről a mi gondolataink szólnak. Hiszen megvan nekünk a magunk baja, megvannak a magunk terhei, a magunk gondjai. Arról szeretnénk most hallani az Istentől, hogy van megoldás a problémáimra, hogy biztat bennünket és bátorít, hogy másképp lesz, mint ahogy eddig volt, hogy a reménytelenség helyett reménység lesz az életembe. Arról szeretnénk hallani, amit Isten fog cselekedni a mindennapokban. Most meg arról hallunk, hogy Isten azt akarja, hogy mi hálaadással éljünk. Arról hallunk, hogy Isten mit cselekedett értünk, hogy az övéi lehessünk. Azt gondolom, hogy mindez értünk van, és a mi javunkat szolgálja. Hogy pont ez a megoldása, ez a titka és ez a nyitja mindennek, hogy Isten legyen az első az életünkben. Persze mi úgy gondoljuk, hogy inkább direktbe a problémákról beszéljünk. Uram, ezt kéne rendbe tenni, ezt kéne megváltoztatni. Most itt az emberekkel, a másokkal való viszonyomat, élethelyzetemet, tegyük ezt rendbe. Isten azonban azt mondja, kezdj el hálás életet élni. Bízd rám a többit. Azt mondja, hogy kezdj el hálás életet élni, mert erre van szükséged. Keresd meg, hogy hol vannak a lehetőségek arra, hogy nekem hálás életet éljél, és én alkalmassá teszlek téged arra, hogy az én gyermekemként élhess ebben a világban. Azt gondolom, hogy ez az, amit sokszor hajlamosak vagyunk elfeledni, a gondok, problémák, nehézségek, a bűnök, csapások eltántorítanak bennünket, és nem hagyják, hogy igazán a lényegre figyeljünk. Keressük előbb Isten országát, és a többit megadja nekünk az Urunk. Keressük tehát Isten országát, hálaadással, Isten kegyelméből, benne bízva az ő evangéliumát, és reménységet nyerünk, és bátorítást a mindennapokban. Keressük most, és keressük együtt. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára 480. dicséretnek első és második verseivel. A 480. dicséretnek az első verse így kezdődik. Ó, könyörgést meghallgató édes atya! Helyünkön maradva, csendes imádságban vigyük az Úr elé a mi kéréseinket és könyörgéseinket. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és közösen is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel megköszönjük neked, hogy olyan sok okunk van a hálaadásra, kegyelmedet megtapasztalhattuk,
szeretetedet megélhettük. Köszönjük, hogy rámutatsz arra az életünkben, mennyi ok van abban, hogy te jelen vagy, mennyi szeretet, mennyi kegyelem, mennyi biztatás. Hálásak vagyunk, amiért hozzánk ilyen türelmes vagy minden időben. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk kéréseinket és imádságainkat. Hálaadással kérünk téged, Urunk, hogy őrizd meg a mi hitünket, bátorítsál bennünket, tegyél bennünket olyanokká, akik tudunk örvendezni annak, hogy a tieid vagyunk, hogy megváltottál, hogy gyermekeid lehetünk, és a te népednek a tagjai. Adj erőt, hogy keressük mindig Krisztusnak, a főnek az akaratát, hogy mi magunk egyre jobban igazodhassunk a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak útmutatásához, hogy követhessük őt úgy, ahogyan várja, ahogyan kell, ahogyan helyes. Urunk, kérünk téged, hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor személyes gondjainkat, nehézségeinket és terheinket hozzuk eléd. Kérünk, hogy bátorítsad meg a mi szívünket, adjál nagy hitet, bízni, hinni, hogy a te kegyelmed elég arra, ami nekünk nehéz és teher. Kérünk, mennyei atyánk, hogy segíts, hogy a mi közösségeinkbe, családi és emberi közösségeinkbe békesség és egyetértés legyen, és mi pedig ennek lehessünk szerzői, előmozdítói, imádságos kezdeményezői. Urunk, kérünk téged, hogy légy ott a betegeinkkel, légy ott a magányosokkal, krízis helyzetekben levőkkel, mindazokkal, akik reménytelenek, és azokkal, akiknek félelemmel, aggodalommal van tele az élete. Imádkozunk, hogy terveinkben tartsál meg bennünket, és őrizzél meg a te utadon. Eléd hozzuk közösségeinket, gyülekezetünket, református egyházunkat, keresztényeket szerte a világon, különösen is azokat, akik üldözést szenvednek. Eléd hozzuk magyar testvéreinket, azokat, akik itt vagy másutt élnek, és akik keresik nálad a reménységet, biztatást és bátorítást. Így kérünk, őrizd meg egyházunk, népünk vezetőit, adj nekik bölcsességet. Kérünk a békéért, hogy itt és körülöttünk, és ha lehet mindenütt, a békesség erősödjön meg, és tűnjön a háborúság. Urunk, tarts meg minket az Úr Jézus Krisztus érdeméért, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünket énekeljük, a 446. éneket, 446. éneket. Uram, bocsásd el népedet békével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.